8 óra 11 perckor folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Egy korábbi adásunkból ismétlünk meg egy nagyon érdekes beszélgetést, amelyet Gál Edittel, az Assisi Szent Ferenc főplébánia hitoktatójával folytattunk, úgyhogy fogadják szeretettel. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Gál Edit hitoktatót, a bakácstéri Assisi Szent Ferenc plébánia közösségéhez tartozik, és egy nagyon érdekes mozgalomról fogunk beszélgetni a következő percekben. Olasz eredetű mozgalom, Communio Liberazione, magyar jelentése közösség és felszabadulás, olyan katolikus lelkiségi mozgalom, amely római katolikus egyház tanítását vallva, annak céljai megvalósulása érdekében tevékenykedik a társadalomban. Hát mit jelent ez a te számodra? Most úgy elolvastam ezt, amit úgy, aminek utána jártam az interneten, ő így fogalmazza meg ezt a lelkiségi mozgalmat. Én azt gondolom, hogy te hozzá tudsz ehhez tenni a magad részéről, hogy te jártál egy olyan lelki gyakorlaton, amit ez a mozgalom szervezett, és ennek fényében mi az, amit megtapasztaltál, mi az, amit érzel, hogy ez érdekes számodra, akár a hitoktatási szolgálatodban, akár az életedben.
Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást. Hát ez úgy kezdődött, hogy a plébániánkra évekkel ezelőtt három olasz nemzetiségű atyát, papot helyeztek, és akik tökéletesen beszéltek magyarul, és a bemutatkozáskor elmondták, hogy ők ennek a közösségnek a tagjai. Ezt a közösséget az alapító Luis Giussani atya, szintén egy olasz teológus pap, aki egyetemi katedrán oktatott, és felfedezte azt, hogy a középiskolás korosztályú fiatalok nem ismerik a hitet, nem ismerik Istent, és ezt úgy fedezte föl, hogy egyszer vonaton utazván ő találkozott ilyen ismeretlen fiatalokkal, akik elkezdték őt gúnyolni, és hát kiderült, hogy sem Istenben ne hisznek, sem a vallást nem ismerik. És akkor szeretett volna segíteni ezeknek a fiataloknak, és elhatározta, hogy engedélyt kér az elöljáróitól, hogy elhagyhassa az egyetemi katedrát, és középiskolába mehessen tanítani. És ezt meg is kapta, ezt az engedélyt, és az ő áldásos tevékenységét bizonyítja, hogy mielőtt még ő elment volna tanítani középiskolába, a reggeli szentmiséken körülbelül 5 vagy 6 tanuló vett részt, fiatal vett részt, amikor pedig ő ott megjelent, és eltelt 2 év, már 60-an voltak ezeken a reggeli szentmiséken.
Te úgy gondolod, hogy mindent előről kellett kezdeni neki?
Ebben a korosztályban valószínűnek tartom, hogy hát legalábbis, ha nem is előről, de valamiféle megújulásra volt szükség. És ezt úgy látom, és azt mutatja a jelen és a jövendő, hogy ezt maximálisan be tudta teljesíteni. Igazából, amikor az atyák ezt elmesélték, akkor bennem az a gondolat vetődött fel, hogy ezen kíváncsi voltam, hogy mi van ebben a mozgalomban, mi az a plusz ebben a mozgalomban, ami bármit is hozzáadhatna az én eddig Isten tapasztalatomhoz, Isten hitemhez.
Bocsánat, neked, vagy akár másnak is? Nem csak neked.
Hát én most a magam nevében merek nyilatkozni. Nyilván másban is élt ez a kíváncsiság, mert aztán elég szép számmal jelentkeztünk ezekre a hittanórákra, amik ott nálunk a plébánián elindultak, és aztán persze a lelki gyakorlatokra is néhányan.
Mennyiben más a megközelítés ezeken a hittanórákon? Mik a tapasztalataid?
Én azt tudnám mondani, hogy ez a Giussani atyának ez a módszere, egyébként egy híres lelki író is, magyar nyelven is megjelentek könyvei, mégpedig a 20. század keresztény gondolkozói címmel, és ebbe fejtik ki az kicsit filozofikus, kicsit elvont tanait, de valójában az ő módszere újdonsága abban állt, hogy kicsit más módon közelítette meg a hit alapjait, tehát a katekizmust a 10 parancs tekintetében, és a katekizmust is. Mondhatnánk azt is, hogy ilyen régi igazságokat új módon, új köntösben mondott el.
Erre irányult a kérdés.
Új megvilágításba helyezte a Szentírást, ötvözte a saját gondolataival, az, hogy például a látható világ a láthatatlanra utal, vagy az, hogy a másodlagos okok utalnak az elsődleges okra, Istenre. Ezt már Aquinai Szent Tamás és Szent Bonaventura is megmondta az 1200-as években, de mégis a Giussani atya korszerű nyelvezettel a 20. század kérdéseire, kihívásaira próbált válaszolni, és újra fogalmazta ezeket az igazságokat.
És hogyan kapcsolódnak az ő igazságai, illetve gondolatai a Szentíráshoz, az evangéliumhoz? Mit gondolsz erről?
Egyszerűen új szempontokat új hozott be, és új meglátásokat. Hát nem is tudom, talán ahhoz tudnám hasonlítani, hogy amikor az ember hall egy sokszor, egy megszokott szentírási szöveget hallja 10-szer, 20-szor, 100-szor, és nem okoz az emberben különösebb, nem vált ki, mondjuk nem, az inger küszöböt nem üti.
Igen, igen.
De ha az ember egy új élethelyzetbe kerül, akkor ezek a 100-szor is elolvasott, átolvasott, talán kívülről tudott szentírási részek elkezdenek élni, megszorítják az embert, és teljesen új megvilágításba helyezik az életet. Mondjuk egy egyszerű kis példa, például a vihar lecsendesítése. Hogy már sokszor olvassuk, kívülről tudjuk, nagyon kedves, szép történet, de amikor például az ember egy új élethelyzetbe kerül, például valami krízisbe, elveszti a munkáját, vagy elveszti egy szeretett hozzátartozóját, akkor ugyanúgy felkiált, ahogy az apostolok, hogy uram, segíts, mert el fogok veszni. És akkor rádöbben az ember, hogy Jézus akkor is ott volt, tehát a legnagyobb mélypontban is ott volt mellettem, és ott volt, és átsegített. Tehát rögtön kapunk vigaszt, rögtön új életet, már ha nyitottak vagyunk rá, és új megoldásokat az életünkre. Tehát mondhatni azt is, hogy ahogy kimozdulunk a komfortzónánkból, a gondolataink is átalakulnak, és Giussani atyának a tanítása valamiképpen ilyesmi változást hozott az életünk, legalábbis nekem, valószínűleg a többieknek is, többiekre is hatással volt. Tehát újdonságot hozott, és elmélyítette valahogy a hitünket, gazdagította a hitünket.
Meg gondolkodásnak
is. És pontosan, tehát átalakította egy kicsit a gondolkozásmódunkat, és hát megoldásokat is kínált. Tehát az elkötelezettségünkben segített, a keresztény elkötelezettség.
Milyen megoldásra gondolsz? Például, hogyha mit tapasztaltál magadnál, hogy mi az, amit másképpen csinálsz, másképpen gondolsz, másképpen állsz egy élethelyzethez, vagy egy kapcsolathoz. Tehát mi az a tanítás, amit te ebből leszűrtél magadnak?
Nem is egy konkrét tanítás, hanem ugye ez egy mindennapos dolog. Például az, hogy amikor az ember elköteleződik a keresztény életben, akár a bérmálás, vagy akár egy keresztény szentségi házasság, vagy akár egy szerzetesi fogadalom, az csak a kezdet. És igazából a mindennapokban vállalt áldozatok, Isten akarata szerinti döntésekben, a szeretet megélésében, az áldozathozatalban növekszik az embernek az elkötelezettsége is, és a hite is, a szeretete
veszi is.
Tehát komoly, igen, tehát igazából az mondható már egy érettartalmas házasságnak, vagy egy beteljesült szerzetesi életnek, ahol már eltelt egy életszakasz, és az ember még mindig kitart. Na most ezt a fajta belső stabilitást segítette elő az én esetemben, az én életemben, a Giussani atyának a gondolata és a tanítása, és hát ez egy folyamat, tehát ez még tart. Tehát még járunk majd szeptembertől újra a hittanokra.
Meg hát ez kihat az egész élete, lelki életedre.
Ez pontosan így van, átformálta egy kicsit az élet, ezt az életet.
Az nagyon fontos, arra nagy szükségünk van. Beszéljünk arról, hogy kicsit 5 percünk van hátra a lelki gyakorlatokról, a hit, a remény és a szeretet. Melyiket választod? Mi egy kicsit részletesebben, de mondom, 5 percünk van hátra.
Jó. Hogy, tehát annyit mondanék, hogy hát ez egy remekül megszerzett. Először is a Giussani atya lelkisége már nemzetközi szinten is tovább haladt és kiteljesedett. A lelki gyakorlatot Olaszországban Riminibe tartják. 19 000 vettek most részt ezen a lelki gyakorlaton. 2 000 Dél-Olaszországban, 3 500 a saját otthonukból hallgatták. 20 ország online videón, igen. És 59 ország, ami később a következő hetekben fogják meghallgatni és megnézni. egy meghívott püspökatyát kérnek föl mindig az előadásokra, általában mindig mást, és az elmúlt három évnek a témája a hit, a remény és a szeretet volt fókuszban a Gyuszányi atya gondolataival, de hát ez természetesen elmélyítve is, és kiegészítve az előadónak a gondolataival. Hát ugye a hitről, a hitnél azt mondhatnám, hogy ennek a lelki gyakorlatnak a címe emeljék hitünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra. Igazából zsidó levélből van ez az idézet. Hit nélkül erőtlenek vagyunk az élettel szemben, mert magunk akarunk megfelelni mindennek, vagy másoktól várjuk, vagyis onnan, ahonnan nincs segítség. Tehát úgy élünk meg mindent, mintha mi művünk lenne. Na most, ami megváltoztatja az életet, az az, hogy jelen van az Úr, tehát a hit lényege az itt és a most megélt jelenlét felismerése. Hát ha nem szűrjük fel a hitet, nem vészel, csak megszűnünk életet alakító erő lenni. Ezt azért is mondom, mert Szent Pál Timóteusokhoz írt levelében, ugye ez egy nagyon fontos alapmondat, hogy élesz fel magadban Isten kegyelmét, mely készfeltételem által benned van. Tehát
most bocsánat, igen? Csak azért, mert tényleg persze, nagyon kevés, igen, az idő. Még mondjál egy gondolatot a reményről és a szeretetről.
Jó.
Úgy összefoglalóan, de tényleg nincs sok időnk.
Igen.
Illetve kevés.
Tehát ugye a remény az egy végtelen örökkévaló távlatot ajándékoz, erre utal a horgony jelképe, ez a túlvilágba vetett horgonya a teljesség felé visz minket. A remény nem rajtunk múlik, hanem teljesen istené. Ember voltunk elsődleges vonása, önmagunk megvalósítása egy beteljesülés felé haladva, de ha eltávolodunk Krisztustól, azonnal áldozatává válunk a korszellemnek, vagy hát a közgondolkozásnak. Ha viszont a Szentlélekre figyelünk, az tovább lendít bennünket. Hogyan? Mint az öt kenyérre és a két hallal rendelkező fiú esetén. Ha felajánljuk azt a semmit, akik vagyunk és amink van, akkor minden megsokszorozódik bennünk és körülöttünk. És még egy gondolat erről, ha vágyainkra tekintünk, rájövünk, hogy minden vágyott dolog jelként elvezet minket a forráshoz, aki Isten. Ezeknek a vágyaknak van egy vonzereje, például szépség, igazság, munka vagy alkotókészség, de ezek mind ideiglenesek, ezek csak jelek az utunk során. Tehát a remény nem abban van, amit meg tudsz ragadni, ebből ki kell vonni a dolgokban való illúziót, nem mintha önmagunkban rosszak volnának, hanem azért jók, mert Istenre utalnak, máskülönben bálványá válnak. Tehát ajándékként, Istenre mutató jelként kell megélnünk őket. És a szeretetről talán egy...
Csak egy mondat.
Igen. Tehát a szeretet a lét törvénye, mások iránti figyelem és a mások elfogadása és segítése, de hogy mire van szüksége valóban a másiknak, azt mi nem tudjuk, ez a mérték egyedül Istenben van. Tehát ha azt gondoljuk, hogy jót, akkor szeretünk jól, ha valami jót teszünk, ez egy kicsit kevés, teljesen átadásra van szükség, úgy figyelni minden ember végcélja felé, aki Krisztus, mint ahogy Jézus figyelt. Ez a teljes szeretet nem az, hogy szükségleteket azonnal megold, hanem a másik megváltását akarja. Tehát nem mi vagyunk azok, akik boldogá tehetik őket, csak Krisztus.
Köszönjük szépen, ez így szép lezárása volt a beszélgetésnek. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az utolsó interjúkban Gál Edit hitoktatóval beszélgettünk egy olasz lelkiségi mozgalomról. Kedves hallgatóink, ma augusztus 9-én a napindítót hallották a budapesti stúdióból. Áldott szép hétvégét kívánunk mindnyájuknak, vigyázzanak magukra és egymásra. Most hallgassuk meg azért a végén a szentmise közvetítéseket, mire számíthatunk szombaton és vasárnap.
A mai napon 18 órától közvetítünk szentmisét a Felső Krisztinavárosi Keresztelő Szent János templomból Budapestről. Holnap vasárnap délelőtt 9 órától lesz szentmise közvetítés a Baross Gábor telepi Jézus Szíve templomból, szintén Budapestről.